Sziasztok, Csizmadia Máté vagyok. Én vállaltam magamra azt a feladatot, hogy bemutatom a következő előadót. Nem is tudom, miért mondta Józsi, de nekem egyáltalán nincs nehéz dolgom. Neki annál nehezebb dolga lesz. Véleményem szerint egy ilyen előadásnak a megtartását az is nehezíti, hogy témát kell választani, és nagy a szabadság. Bármit választhatunk, ez nagyon nehéz szerintem. Mi az, ami esetleg érdekelheti a közönséget? Én már ismerem Áginak az előadásanyagát, biztosan állíthatom, hogy jó témát választott. És itt felmerült a szabadság az előbb. Bizonyára néhányatok ismeri azt a Hobó idézetet, hogy tudod, a szabadság egy magányos dolog. Ez szerintem nagyon így van. Ezt az emberiség is tudta, és sok szabályt alkotott a 4-5000 éves története folyamán. Például a Bibliát, vagy most tanulni lehetünk ezeknek a léleképítő életmódkönyveknek is. Ági előadásából látni fogjátok, hogy a népmesék is töltöttek be egy ilyen szerepet az emberiség történetében. De nem szeretném lelőni a poént, mondja elő, hogy ez mit is jelent pontosan. Fogadjátok szeretettel, Németh Ágnes.
Sziasztok! Amint hallottátok, a mesékről fogok ma este mesélni nektek. Bevallom, hogy véletlen folytán jött ez a témaválasztás. Az egyik társunk, aki ma nincs itt, András említette egyszer egy dicséret építő kritika gyanánt, hogy olyan hangom van, mintha mesélnék. És erről eszembe jutott, hogy tényleg én mennyire szerettem gyerekkoromban a meséket, és tulajdonképpen mind a mai napig. Elindultam ezen a szálon, és nagyon jó útra tértem rá, akár csak a mesékben, mert elkezdtem kutatni ezt a témát az interneten, és egy rendkívül gazdag világ tárult fel előttem. Például tudtátok ti azt, hogy léteznek meseterapeuták, hogy a sotén komoly pszichológusok foglalkoznak mesék terápiás felhasználásával. Nagyon érdekes dolog. Igyekszem összefoglalni, amit erről a témáról sikerült az alatt az idő alatt összeszednem. A másik dolog, amit még gyorsan szeretnék elmondani az elején, az az, hogy hetekkel ezelőtt döntöttem el a témát. Ma jött el a dátum, amit ugye nem tudtam, hogy pont ma sikerül ezt a témát előadnom nektek, és akár a mesében a HVG épp a jelen aktuális számában közöl egy cikket Boldizsár Ildikóval, aki egy másik meseterapeuta. Ebből a cikkből most egészen röviden idézek, aki nem hiszi, járjon utána, olvass el a HVG-ben. Mesetolvajt küldött a perzsa király annak idején indiai kollégája udvarába, ahol álomtitokként őrizték a világ legősibb és leghíresebb mesegyűjteményének kéziratát, a Pancsatantrát. Ez a 6. századi kultúrtámadás sikerre járt, a szellemi gyógyírt a ellopó udvari orvos később úgy indokolta, hogy azért tette ezt meg, mert útmutatást kerestünk, hogyan viselkedjünk bölcsen és erkölcsösen az élet kényes helyzeteiben. Bizonyára emlékeztek rá még a tanulmányaitokból, hogy hogyan is keletkeztek a népmesék. Ki tudná megmondani? Bátran. Igen, szájegyemény. Tehát ugye összeültek felnőtt emberek, és meséltek, ezzel szórakoztatták egymást. Jung óta, aki Freudnak volt a munkatársa, de egy másik iskolát vitt, a tudomány is úgy tartja, hogy létezik egyfajta kollektív tudat. Ez a kollektív tudat energiát és információt tartalmaz, amelyhez az egész emberiség hozzáférhet. Ha egy számítógéphez hasonlítanánk, akkor ez olyan, mintha ez a kollektív tudat a világháló lenne. A mi elménk az egyetlen olyan műszer, ami képes ezt érzékelni, és az elménk úgy működik, mint egy RAM memória tulajdonképpen. Például álmodás közben, álmunkban is kapcsolódunk erre a kollektív tudatra. Na most a mesék ugyanazt a szimbolikus nyelvet használják, a mitoszok, ezek az ősi történetek, mint az álmok. És éppen ezért mindenki ugyanúgy megértheti a világ bármely részén keletkezett meséket, mert hogyha lehántjuk azt a kulturális felső héjat, ami rajta van az adott mesén, akkor az alapigazságok, amelyek mind az élet alapvető misztériumairól szólnak, az az minden mesében végül is hasonló, vagy majdnem ugyanaz. Térben és időben is univerzálisak a mesék, tehát amik korábban földrajzilag el voltak zárva országok, ott is hasonló történetek keletkeztek. Az időbeliségről pedig azt tudnám elmondani, hogy a két mai nagyon népszerű mese, ami már ugye nem népmese, hanem műmese, a Csillagok háborúja és a Harry Potter szintén tartalmaz olyan az élet alapvető titkairól szóló szimbolikus tudást, amit a minden nép annak idején intuitívan kifejezett a mesében. Csak néhány motivumot szeretnék kiemelni, hogy mik ezek a törvényszerűségek, lélekben lejátszódó folyamatok, amik minden nép, minden ember lelkében ott vannak. Tehát mind a Harry Potter, mind a Csillagok háborúja ugye arról szól, hogy a jó és a rossz, az sötét és a jó világos erő nagyon szoros kapcsolatban van egymással, és állandóan küzd akár egy emberen belül is. Ugye a Harry Potter az bele tud látni a Voldemort tudatába és vice versa. Valamint ugye a Luke Skywalker meg az Anakin Skywalker is állandóan ezzel a kettősséggel küzd a történet folyamán. Mind a két mesében az anyának az önfeláldozásából, egy ilyen tiszta áldozatból születik meg az a fiú, aki egy ilyen messianisztikus önfeláldozással, a halált is vállalva megmenti az egész emberiséget a gonosztól, vagy a sötét hatalmától. Ez is rengeteg mítoszban, hát legismertebben természetesen az Új Szövetségben megtalálható. És az is hasonlóképpen, ami mind a két történetben, a Harry Potterben és a Csillagok háborújában, hogy a gonosz hatalom, vagy a sötét erő, az csak szeretettel győzhető le. Tehát ez az egyetlen fegyver, ami hat ez ellen. Tehát ha az eddigieket el tudtátok fogadni, akkor gondolom azt is könnyen kisikerül következtetni, hogy a mesékben lévő gonosz erők, banyák, vasorú bábák, sárkányok, stb. Démonok, azok valójában mind a bennünk lévő rosszat, vagy gonoszt, vagy démonokat szimbolizálják. A félelmeink, az agresszivitásunk, a szorongásaink, amiket nem tudunk sokszor kifejezni, azok a mesék által rávetítődnek egy-egy ilyen antipatikus figurára, és az nagyon klassz a mesékben, és ezt a gyerekek még tudják, és ezért nem is kell megóvni a gyerekeket attól, hogy ilyen borzasztóakat halljanak, hogy levágják a sárkány fejét. Tehát a gyerekek még pontosan tudják, hogy ez nagyon jó, hogy ez a bennük lévő agresszivitás, meg negatív érzelmek, ami sokszor saját maguknak is ijesztő, hogy ők a földhöz verik magukat, és úgy hisztiznek. Ezt ők ki tudják vetíteni a sárkányra, vagy a boszorkára, vagy démonra, és nem csak, hogy megöli a főhős, aki szintén én vagyok, az én jobbik részem, hanem miszlikbe aprítja, és még az én magját is kírtja a világból, tehát abszolút legyőzi ezt a rosszat saját magában, amikor átéli a mesét. Tehát a legtöbb mese valamilyen konfliktusra épül. A meseős mindig szembe találja magát egy problémával, és ott kezdődik igazából a történet, mikor elindul az úton. Tehát ezzel fölvállalja a sorsát. Elindul az erdőbe, ami mindig egy sűrű, sötét erdő, utána talál egy hármas utat, ugye ott választania kell, hogy mi ez a három. Az én megfogalmazásom szerint ez az, hogy vagy túl magasra teszem magamnak a mércét, vagy megtalálom a középutat, vagy túl alacsonyra, tehát meg kell találnom, hogy mi az az út, ami az én képességeimnek az adott időpontban megfelel. Most már letelt az időm, de azért még egész röviden érdekelt titeket. Szabad még mondanom egy pár szót az Égigérő fa című meséről? Oké. Tehát dr. Antalfai Mártának az Égigérő fa című magyar népmeséről szeretnék még egész röviden beszélni. Itt azt bizonyítja, hogy ez a személyiségfejlődésnek a szimbóluma, ez az Égigérő fa vagy életfa, ami ázsiai szimbólum, és onnan hoztuk magunkkal. Tehát röviden azt szeretném elmondani, hogy itt a királylány nagyon ragaszkodik az ő paradicsomi kertjéhez, meg égigérő fájához, ami az apja kertjében van, És ez azt szimbolizálja, hogy a serdülő lányoknak el kell tudni szakadni, mikor a fiatal felnőttkorba belépnek az apjuktól, hogy ugye a házastársukhoz tudjanak ragaszkodni. Na és ez nem történik meg, az apjának ez az életereje megszállja a lány, nem akar elszakadni az apjától, és valójában ez az életerő, ez ragadja őt el, mint egy sárkány, és ez viszi föl a fa tetejére, tehát elsárkányosodik a lány, mint ahogy mondom, ez sok férfi nagy örömmel hallja. Ugye sajnos tudjuk, hogy a mai házasságokban sokszor valóban ezt teszi tönkre a kapcsolatot, hogy már a felnőtt nő még mindig egy ilyen égi vőlegényt képzel el magának, amit az apjáról alakított ki, és nem tudja elfogadni, hogy a férje ura sajnos ugye nem felel meg ezeknek az elvárásoknak. Tehát egy ilyen görcsös ragaszkodás, az apa is görcsösen ragaszkodik a lányához, és ki az, aki le tudja hozni erről a sárkányvárból, a fáról a lányt? Egy kiskondás, a királyfiak ugye mint csődöt mondanak, egy kiskondás, ez pedig a fiúnak a fejlődését, a felnőtt férfi korba belépését szimbolizálja, hogy föl tud mászni 7 szinten, 7 gúnyát, 7 bocskort használ el. Ez állítólag azért van, mert 7 ilyen fejlődési szint van az életünkben, és elveszi a sárkány erejét, a sárkány lángot lehel, ez egy destruktív erő, és ő meg parazsat ad a szerencsétlen Girhes Gebének az istállóba, aki megeszi a tüzet, és ezzel egy konstruktív erővé válik. Na most erről mondja ezt ez a tudós hölgy, hogy ez a bennünk lévő úgynevezett 6. érzék, ez a tátos azt szimbolizálja, tehát ez a transzcendens funkció a lelkünkben, az, hogy 5. lába nő a tátosnak, az is ezt fejezi ki, és valójában sokszor, mikor egy ilyen minőségi ugrást kell csinálni az életünkben, mikor nincs bátorságunk feljebb lépni, nem hiszük el, hogy képesek vagyunk arra, hogy egy nehéz élethelyzetből egy nagyot ugorjunk fölfele, és egy magasabb szintre tudjuk az életünket helyezni egy konfliktus után, akkor van szükségünk arra, hogy ezt a bennünk élő tátost elhívjuk, megetessük parázsal, és életre keltsük magunkban ezt a hittel teli erőt, és utána már meg tudjuk ezt lépni, ezt a nagy lépést, és el tudunk indulni egy magasabb önmegvalósítási szintre. Köszönöm szépen a türelmet!
Köszönöm az előadást. Valóban sorszerű volt ez a mai nap ilyen szempontból, mert az Index is megjelentetett egy ilyen cikket, abba Csipke Rózsikát egy álmatag szingli szinonimájának használta, Piroskát pedig a lányokban élő rossz lány szimbolikájának, aki elindul, lelép a farkassal. Hófejkét meg egy olyan lánynak, aki a forró talaj leléccel otthonról. És ezt tényleg ma találkoztam én is vele. Egy pár szót még az előadáshoz. Egyszer már szó volt róla, hogy nagyon nehéz papírból előadni valamit. Nagyon jól kezelted a papírt, hogy nem tűnt, amikor a papírt nézegetted, nem igazán látszott, hogy ideges volt, hanem dobáltad széjjel, ahogy én tettem volna. Folyamatosan tudtál beszélni, Alán Palázzal együtt is. Köszönöm szépen még egyszer az előadást.
Lenyűgöztél az előadásoddal. Annak ellenére, hogy ez 2 beszéd is volt egyszerre, ha már az időt nézzük, tartalmát tekintve magaddal ragadtál. Egyszerűen élveztem, amit mondasz. Egy pici kis kritikát hadd tegyek hozzá, az időtényező miatt elkezdtél izgulni a vége fele. Amikor talán mások lenyugodnának, hogy hú, most már túl vagyok lassan az előadásomon, nálad mintha fordítva látnám, az elején voltál nyugodt, kiegyensúlyozott. Tehát rögtön megszoktalak téged, és élveztem, amit mondasz. Minden szuper volt az előadásodban. Ez a minőség, ami az izgalmat jelenti, ami felmerült benned, ezt kell csupán egy kicsit kezelned. De szerintem nagyon egyszerű, tervezd meg jobban időben az előadást. Mert nyilván itt 7 percben gondolkodunk, tartanunk kell magunkat hozzá. De most ti jöttök, úgyhogy átadom a mikrofont, jelentkezési alapon kérek konstruktív kritikákat, rövideket.
Péter vagyok. Én gratulálni tudok, nagyon, nagyon szépen fogalmaztál, nem volt őzés, nagyon jó volt a mimika, nyugodtan adhatsz bele több lendületet. és ami nekem nagyon tetszett, hogy nem remegett a kezedbe a papír, mert szintén magamból kiindulva nekem szokott. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Ki a következő?
Én azt gondolom, hogy nagyon jó volt, hogy ezt kicsit meghosszabbítottad az időt, és belefért még az is, amitől aztán ez az egész igen-igen kerekké vált. Fantasztikus volt tudományosan, nagyon a helyén volt minden, és a szókincsedben is úgy tűnt, hogy szakmailag te ezt így nagyon tudod, vagy tudnád, hogyha ezt művelnéd. Köszönöm.
Köszönöm.
Eszter vagyok. Gratulálok neked. Ez annál is inkább érdekes volt számomra, mert van 3 unokám, és én a mesének nagyon sok mindent tulajdonítok. Nagyon szeretek nekik mesélni, és rengeteg mesekönyvet vásárolok. Jó tanácsként azt szeretném mondani, hogy a helyedben, ha én tartottam volna előadást, ha mertem volna előadást tartani, akkor mikor felmutatták a piros papírt, akkor én nem figyeltem volna oda, hanem elmondtam volna, amit akartam. Köszi.
Először is szeretnék gratulálni, fantasztikus volt, és teljesen magával ragadott. Ez a mesetéma egyébként is önmagával ragadó, de most így emlékeztettem magam rá, hogy mennyire szeretem a meséket, és most megint el fogom olvasni a Harry Pottert. Köszönöm.
Gratulálok Áginak, nagyon szép beszéd volt, igazi felnőtteknek szóló mese volt, kicsit tudományos szinten, és elfelejtettem még, mit akartam. Majd eszembe jut, mondom. Köszönöm.
Köszönöm. Másnap?
Én is elfelejtettem az előbb, de most pótlom, ez abszolút építő kritikának szánom, csak hogy én azt vettem észre, hogy mintha néha zavart volna a kattogtatás, vagyis a vaku egész pontosan. Tehát csak javaslom, hogy ezt észre se vedd, a szemkontaktust velünk mindig megszakította. Tehát ez nincs.
Igen, azt akartam mondani, hogy én nem szerettem soha a meséket tulajdonképpen. A Shrek volt az első film, ami mint mesefilm nagyon tetszett és lekötött, és most ez az utolsó meséd, amit kifejtettél, ez újult erőt adott, ugye gyermeket várok, tehát igyekszem majd megszeretni a meséket, és szerintem menni fog. Köszönöm.
Én is gratulálok. Azt szokták mondani, hogy minden viccnek van valóság alapja. Te bebizonyítottad nekünk, hogy minden mesének van valóság alapja. Köszönöm.
Akkor még én, hogy mondjon valaki rosszat is, azért elején gratulálni szeretnék. Mesül, úgy fejezted be az előadást, hogy köszönöm a türelmet. És azt azért szeretném kiemelni, mert egyáltalán nem volt rá szükség. Én nagyon lendületes, és tényleg lekötötte a társaságot, úgyhogy tényleg nem volt rá szükség. Köszönjük szépen!
Nagyon érdekes dolgok voltak, de én egy kicsit kiábrándultam, mert én tényleg azt hittem, hogy itt sárkányokról, meg boszorkányokról van szó.
Edit? Amikor meghallottam a témát, akkor így először így elgondolkodtam, hogy jó rég, mit lehet erről mesélni, vagy beszélni 7 percen keresztül felnőtteknek, és egy rendkívül pozitív csalódás volt. Egyszerűen magával ragadott és lekötött az, amit beszéltél, és amikor Rádám feltartotta a piros lapot, akkor egy kicsit mérges voltam, hogy de hát miért kell már most piros lap, mert így el tudtalak volna hallgatni órákig. Köszönöm szépen!
Ági, köszönöm még egyszer ezt a remek beszédet. A kérdésem már csak annyi, hogy mehet? Igen?
Rá szeretném beszélni.
Jó,
arra.
Az lehet.
Szervusztok, Gerencsér György vagyok. Teljesen objektíven zseniális volt, úgyhogy ne gondolkozz rajta. Köszönöm
jó,
szépen.
Jó, meggyőztek. Köszönöm, nagy tapsot nekik.